Kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint azt megírva találjuk Mózes első könyvében, a második fejezet, negyedik versétől a 17. versig a következőképpen. Amikor az Úristen a földet és a mennyet megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a termőföldet megművelje. Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a termőföld felszínét. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet lehelletét lehelte orrába. Így lett az ember élő lényé. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és Edenre jót, az életfáját is, a kert közepén meg a jó és a rossz tudásának fáját. Édenből pedig folyó jött ki a kert megöntözésére, amely onnan ketté ágazott és négy ágra szakadt. Egyiknek Pisón a neve, ez megkerüli Havillá egész földjét, ahol arany van. Ennek a földnek az aranya jó. Van ott illatos gyanta és ónixkő. A második folyónak Gihón a neve, ez megkerüli Kús egész földjét. A harmadik folyónak Hiddekel a neve, ez Assur keleti részén folyik. A negyedik folyó pedig az Eufrátesz. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban sok olyan történet van a világon, amelynek van valamilyen valóság alapja, legalábbis úgy sejtik, hogy valamilyen valóság alapja van, de ugyanakkor titokzatos és misztikus elemekkel van vegyítve, de szinte a Föld valamennyi népénél fellelhető ennek a történetnek a gyökere. Egy ilyen történetet szeretnék megeleveníteni, és egy picikét hasonlítani a felolvasott teremtés történethez. Ez a történet Atlantisról szól, amely sokszor úgy megszokta birizgálni az embereknek az érdeklődését. Platontól tudunk, a görög filozófustól Atlantis létezéséről, aki úgy festi le, hogy Atlantis egy óriási sziget volt, egy kontinensnyi méretű sziget, amely akkora volt, mint Kis-Ázsia és Líbia együttvéve, és ő úgy helyezi el, hogy a Gibraltáron túl apró szigetekből álló szigetvilág alatt helyezkedett el. És ez a világ valamikor Szolón előtt, 9000 évvel ezelőtt pusztult el, és egészen addig egy teljesen megfelelő társadalmi berendezkedésben éltek az emberek, békesség és boldogság volt közöttük, viszont amikor a mohóság és az agresszivitás, az önzés eluralkodott, akkor az Istenek parancsára elöntötte a tenger. Mi ebből az igaz? Kicsit kövessük nyomon, hogy hogyan is megy ez ennek a történetnek a továbbadása. Platón kitől hallotta? Platón egy bizonyos Kritiásztól hallotta, aki pedig 10 éves korában hallotta egy 90 éves nagyapától, az ő 90 éves nagyapjától. Ez a 90 éves nagyapa szintén az idős nagyapjától hallotta, aki Szolóntól hallotta, aki pedig az egyiptomi papoktól. Persze nyilván érezzük már, hogy mennyire kétséges az, hogy mi igaz ebből és mi nem, amikor egy 10 éves gyerek egy 90 éves nagyapától veszi át a történetet, és ennyire sok kézen megy át. Van egy másik történet is, ami kicsit hasonlít ehhez. Egy egyiptomi utazóról szól, aki hajóval közelíti meg az egyiptomi bányákat, egy óriási viharba keveredik, a hajója ripityára tör, mindenki megfullad a szerencsétlenségben, egyedül ő menekül meg, egy gerendába belekapaszkodva, és kiveti egy titokzatos parton a hullám, ahol találkozik egy aranysárkánnyal, aki bevezeti a barlangjába, és elmeséli ennek a szigetnek a történetét, hogy itt milyen nagy békességben, boldogságban, idillikus környezetben éltek az emberek, viszont egyszer aztán egy csillag leesett erre a szigetre, és mindent elégetett, minden elpusztult. És egyébként is, amikor most el fog innen menni ez a vándor, ez a sziget sem lesz már többé, ennyit sem fog már találni belőle, mint amennyit most. A harmadik történet pedig egy indiai történet, ezt már nem mesélem el részletesen, egy indiai eposzról szól. Ott is szerepel a tenger elárasztotta gazdag, boldog szigetről szóló elbeszélés. Lehet, hogy ezek az elbeszélések az özönvíz történetéről szólnak valójában. Megfigyelhetjük, hogy a teremtés története, az özönvíz története, a legnagyobb történetek a Bibliában, a legalapvetőbb elbeszélések, amelyek az emberiség ősi történetéről szólnak, azok minden nép történetében megtalálhatók több-kevesebb változtatással. De a lényege ott van az emberek ősi tudatában. Lehet, hogy a vízön történetéről van szó, ezt örökítik meg ezek a népi mondák. Vagy lehet, hogy az édenkerti békés, boldog időszakról szólnak? Ezt én nem tudom megállapítani, de az biztos, hogy arról szólnak, hogy volt valamikor egy békés, idillikus, szeretetteljes élet, és azóta is az ember ezt a békés, szeretetteljes életet keresi. Akár akkor, amikor kutatja ezeknek a mondáknak a valóság tartalmát, gondolkozik azon, hogy vajon hol lehetett Atlantis, és akkor is, amikor az életben, a mindennapokban törekszünk arra, hogy jobb legyen, szebb legyen. Tehát egy biztos, hogy ezeken a történeteken keresztül az idillikus, békés, szeretetteljes élet lehetőségét keressük, és igazából nem az a lényeges, hogy volt-e Atlantis, vagy a hasonló történetek azok mennyire történtek meg, hanem az, hogy mennyi a legendák valóság tartalma, hanem az a lényeges, hogy erre vágyunk, amelyről szólnak ezek a legendák. És amikor kimegyünk a templomból, és a templom előtt, vagy lehet, hogy csak otthon, vagy lehet, hogy csak a hétköznapokban elkezdünk politizálni, emlegetjük a különféle politikai erőket, pártokat, gárdákat, akkor az nyilvánul meg, hogy igazából kiktől várjuk mi a segítséget, kiktől várjuk mi a szebb és jobb jövőt. És hogyha mi ezektől várjuk a szebb és jobb jövőt, akkor alapvetően mitoszokban gondolkodunk. Hiszen sohasem fog egyetlen párt, egyetlen gárda sem szebb és jobb jövőt hozni, egyetlen ember sem. Egyetlen egy valaki van, aki a szebb és jobb jövőt megadhatja nekünk, az, aki elhelyezte ebben a szebb, jobb helyzetbe, az édenkertbe az embert. Egyedül ő. Édenben, ami azt jelenti, fantasztikus szép szó, a héber szó azt jelenti, hogy gyönyörűség. Gyönyörűség. Tehát Isten helyezi el az embert a gyönyörűségben. Én ezzel nem szeretném lekicsinyelni az emberek által kiharcolt szabadságjogokat, vívmányokat, határozottan szimpatikus hőseink, hazafiaink, halált megvető bátorsága. De igazából Isten helyezi el az embert az Édenkertben. Isten helyezte el a hazánkért tenni tudó embereket is abba a pozícióba, hogy tudjanak tenni valamit ezért a hazáért. Hogy tehettek valamit a nemzetükért. A mi történetünk arról szól, hogy Isten formálja meg az embert, hogy alapvetően földből, porból és lélekből állunk, és éppen ezért rokonságban vagyunk az állatvilággal is, hiszen az állatokat is a föld porából alkotja meg az Isten. Ugye ma már tudjuk, zárójelbe teszem, hogy a tudomány aláírja, igazolja azt, hogy ugyanazokból az elemekből állunk, mint a föld pora. Ezt annak idején az emberek nem tudták, amikor ezt leírták, csak Isten ihletésére tudták, hogy ezt kell írni. De most már mi tudjuk, alá van támasztva tudományosan, hogy valóban azokból az elemekből állunk, amiből a föld pora. Tehát ez nem egy mitosz, ez a valóság. Habár azt is hozzáteszem, hogy a Szentírás nem akar tudományos magyarázatot adni az ember teremtésére. Nem foglalkozik azzal, hogy mikor történt ez. Hogy 8000 évvel ezelőtt, vagy 10000 évvel ezelőtt történt, vagy esetleg a pleisztocén korszakban, amikor a tudósok teszik. Ez a Biblia számára lényegtelen. A lényeges az, hogy Isten akarta, hogy legyen ember, Isten akarta, hogy legyen életem, legyen életed, és ő helyez el, ő tud elhelyezni bennünket a gyönyörűségben. Tehát rokonságban vagyunk a testünkkel, anyagi szempontból az állatvilággal, de a lélek szerint, mivel Isten lelkét adja nekünk, rokonságban vagyunk az Istennel, és ez az, ami azt az óriási ugrást adja, azt az óriási minőségi ugrást a legfejlettebb állat és az ember között, amit soha az életben nem fognak tudni megmagyarázni a tudósaink, hogy mitől van ez az óriási ugrás, hol van ez a hiányzó láncszem. És a másik, érezzük is, hogy mi sokkal többek vagyunk, mint anyag. Sokkal többek vagyunk, Jézus mondja a tanítványoknak, hogy ne aggódjanak itt a ruházat, élelem miatt. Érezzük azt, hogy sokkal több a mi életünk, mint a ruházat, meg az étel, ital, amiért megy a harc a hétköznapokban. Hiszen Isten lelke van bennünk. De azt is érezzük, hogy nem vagyunk benne az Édenkertben, hogy nem vagyunk benne, nem vagyunk a helyünkön. De a Biblia arról már nem szól, mint amiről a többi mitosz, az Atlantisról és egyéb dolgokról szóló mitoszok, hogy az Édenkertet elborította volna a víz. Vagy arról sem szól, hogy egy csillag esett volna rá, és megsemmisült volna. Mert az Édenkert az ma is van. Igen, ám csak nem úgy kell elképzelni, hogy az egy földrajzi hely, bár így is el lehet képzelni, ezen szoktak vitázni bibliatudósok, kutatók, hogy is van, hiszen itt megnevezi azokat a folyókat, amelyek közül kettőt most is ismerünk, az egyik az Eufrátesz, a másik pedig a Hiddekel, ami a Tigrisnek felel meg. Ismerjük azokat a területeket is, amelyeket itt leír. A Havilá, az a arab félszigetnek az észak-keleti része, a Kús Etiópiának a földjét jelenti, tehát az a félhold, amit az emberiség bölcseinek szoktak nevezni, Etiópiától Mezopotámián keresztül. Van, aki itt képzeli az Édenkertjét, de az biztos, hogy elsősorban az Éden, vagy a perzsa nyelven a paradicsom, elsősorban állapotot jelent, és nem földrajzi helyet. A zavartalan, tiszta kapcsolatot Istennel és az ember, Isten és az ember között, vagy ahogyan a Szent Szöveg mondja, héber nyelven, Ádám és Isten közötti tiszta és szent kapcsolatot. Hiszen Ádám azt jelenti, hogy ember, emberiség. És ugyanezt ígéri Jézus Krisztus akkor, amikor tudjuk a kereszten, hozzá fordul az egyik lator, szenvedve, bűneit bánva, és mondja Jézus neki, hogy bizony-bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Tehát az ember érzi, hogy nincs benne, és ezért szenvedünk, és Isten, és Jézus ezt ígéri a hozzá forduló latornak. Még ma ott leszel. Ebben az állapotban leszel. A gyönyörűségben. És ma is azt nekünk is ezt ígéri, hogyha oda fordulunk hozzá. A harmóniához, ami benne van az Éden kertjében, hozzájárul még egy fa is, amit úgy neveznek, hogy az életfája. És hogy az édenkert elvesztése után kikerültünk ebből a környezetből, az azt is jelenti, hogy el lettünk választva az életfájától, és a halál önmagában alapvetően hozzájárul annak az érzékeltetéséhez, hogy kívül vagyunk a gyönyörűségen. Ezért hajszoljuk a gyönyört. Ezért szeretnék mindenféle szinten a gyönyört megkapni, megtalálni. Van, aki így, van, aki úgy. Sokféle módon. Ezt most nem akarom létezni. De lényeg az, hogy kikerültünk abból a rendből, abból a ritmusból, amelyet az Isten megteremtett, ahogyan az Édenkertbe elhelyezett bennünket. Ugye tele vagyunk, aszfalt dzsungelben élünk, erdőket, termőföldeket tesznek tönkre, megy az autópálya, száguldunk rajta 130-al. Lehetne sorolni, hogy mennyire kikerültünk a természetes ritmusból, már nem tudunk örülni a természetnek. Az ember elmegy egy felkapottabb tisztásra, területre, a természetbe, ott sem lehet már csendben lenni, ott is hangosan hallgatják a rádiót, a magnót, bőgetik a motorokat. Egyszerűen az ember a természetből rettentően kiesett. És valahogy úgy vagyunk, mint a bölcsőjéből kiesett kisgyerek, aki a megszokott helyéről kikerül, és elkezd sírni és kapálózni, és ezt csinálja az ember. Sírunk, kapálózunk, keressük a gyógyszert, hogy mivel lehetne az életünket megváltoztatni, mivel lehetne a ritmusba visszakapcsolódni, és semmi nincsen. Semmivel nem tudjuk megoldani ezt a helyzetet. De Isten viszont beszél az Édenkertben az emberrel, úgy, mint a gyermekeivel. Azt mondja, hogy a kert minden fájáról szabadon ehetsz. Hát ez a gyönyör. Mindenről szabadon lehet enni. De a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Figyelmezteti, mint az jó édesapa a gyermekét, hogy azt viszont nem szabad, mert akkor baj lesz. És hát tudjuk aztán a történetnek a folytatását, hogy aztán valóban az ember mégis eszik arról a fáról, melyről nem lehetett volna, és ezért meghal az ember, kétszeresen hal meg, először akkor hal meg, amikor elszakad az Istentől, és elkezd tőle félni. Mi is kétszer halunk meg, először akkor, amikor kiszakadunk a rendből, az Istennel való kapcsolatból, és aztán másodjára akkor, amikor a szívünk megáll. De a nagy örömhír, megint Jézusra kell utalni, ahogyan a paradicsom ígéreténél Jézusra utaltunk, az, hogy kétszer születhetünk meg. Nem csak kétszer halunk meg, hanem kétszer születhetünk, először is test által, egy félig meddig életre, de utána pedig a lélek által újjá születhetünk, és már itt élhetünk Jézussal benne a paradicsomban. Benne a világban, de ugyanakkor benne a paradicsomban. Csak egyetlen egy kis példatörténetet szeretnék hozni befejezésül. A kiáratnál majd el lehet vinni az utitásnak a legújabb számát, és ebben írja sokak által ismert és kedvelt fiatal lelkésznő Hule Jenikő ír egy cikket lelkész szolgálata kezdetéről, amikor egy asszonyhoz ment el úrvacsorát vinni, aki egy nagyon nehéz helyzetbe került. Ő maga mozgásszervi betegségben szenvedett, nem igazán tudott kimozdulni, és egy nap, amikor elbúcsodott tőle reggel a férje, hogy elmegy segíteni valakinek, délben hozták a hírt, hogy meghalt. Úgyhogy rászakadt még ez a teher is erre az asszonyra, mi lesz most már vele, vége van a házasságának, de nincs ott az, aki eddig segített neki, akire számíthatott, hogyan fog tovább folyni az élete, hogyan fogja mindennapi teendőit ellátni, mi az értelme az életének mostantól, és amikor az úrvacsorát kérte, akkor számba vette az együtt töltött időt, számba vette mindazokat a bűnöket, amelyeket ő követett el a férje felé, amivel ő bántotta meg a férjét, és azokat a bűnöket is számba vette, amelyeket a társa okozott neki, és kérte a bocsánatot Istentől mindezekre a bűnökre, azokra is, amelyeket ő követett el, és azokat is Isten irgalmára bízta, amelyeket a férje követett el. És ez volt az Enikőnek egy nagyon nagy tanulság, hogy a gyászban, az első döbbenet után az ember a bűnvallást sürgeti, a gyónást sürgeti. Vagyis, hogy rímeljek a mai történettel, az Istennel való kapcsolat rendezését, a ritmusba való visszaállást sürgeti az ember. Amikor valamilyen komoly megpróbáltatás ér bennünket, azonnal érezzük, hogy vissza kellene most már végre térni a ritmusba. Vissza kellene térni már végre az Isten által kínált édenbe, a gyönyörűségbe. Isten segítsen bennünket, hogy meg is tegyük ezt a lépést. Hogy vissza is térjünk, vissza is forduljunk Jézus Krisztus által ahhoz a gyönyörűséghez, amelyet senki más, egyedül az Isten adhat. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, bocsáss meg nekünk, hogy sokszor elfeledkezünk ebben a művilágban a te igazi világodról, amelyben csak gyönyörűség van. Urunk, azóta is ebben a világban keressük a gyönyörűséget, hajszoljuk a gyönyört, de meg kell vallanunk, hogy nem találjuk. Talán még hisszük azt, hogy megtaláljuk. Lehet, hogy már nem hisszük, és feladtuk, és rezignáltan legyintünk. Kérünk téged, hogy mutasd meg nekünk a veled való kapcsolat igazi gyönyörűségét, és add, hogy tudjuk a te közeledben rendezni azokat a bűnöket, amelyekkel megbántottunk téged vagy embertársainkat, és segíts, hogy életünk így rendeződjék. Amen.